A magyarok többségének Bajorországról. Először azt hiszem a jó sör jut eszébe.
Hát igen, erre büszkék is vagyunk. De éppen azért szervezzük ezt a kiállítást, hogy bemutathassuk. Bajorország ma már nem hasonlít a 40 évvel ezelőtti mezőgazdasági államra. Fejlett a gép és járműgyártásunk. Elektronikai iparunk a legfejlettebb technológiákat alkalmazza. Ezért tudományos szimpóziumot tartunk majd a szakembereknek és az érdeklődőknek Bajorország gazdasági életéről. Kedvet szeretnénk csinálni a magyar vállalatoknak ahhoz, hogy vegyes vállalatokat alakítsanak velünk.
Az, hogy önök éppen az év elejére tervezik ezt a kiállítást, az összefüggésben van azzal, hogy Magyarországon januártól új társasági törvény lesz?
Hát persze. Mi is olvasunk újságot, és tudjuk, hogy ez a törvény nekünk is kiváló üzleti lehetőségeket kínál. Reméljük, hogy új vegyes vállalatok alakításával egyre jobban együtt tudunk majd működni.
Vérpesdítő a látvány. Így csomázta véleményét a kiállítás nyitó művészettörténész Bésukka Magdolna. És valóban pesdítő az a változatosság, amely a Szőnyi ösztöndíjasok egyéves munkáját reprezentálja. Hagyománytisztelet és merőben új utak keresése. Líra, humor és drámai groteszk témában és stílusban egyaránt. Az ösztöndíjasok örülnek, hogy a mecénás semmiben nem korlátozta őket. Üzleti szempontok nem kötötték meg sem fantáziájukat, sem művészi tisztességüket. Annak is örülnek, hogy beszámolási kötelezettségük egyben kiállítási lehetőség is a Vörösmarty téren. Egynek nem örülnek csak. Az ösztöndíj összege, a havi 5000 forint az induláskor még jelentett valamit, de értéke azóta az infláció és a jövedelemadó miatt jó másfél ezer forinttal megcsappant. És az így megmaradó pénzből művészet, művészi függetlenséget teremteni. Ők 20-an azért megpróbálják, bár jobban szeretnének csak festeni, rajzolni, szobrokat mintázni.
A luxusszálloda helyéül a főtéren lévő üres telket választották, ahová eredetileg garzonházat terveztek a helyiek. A városközpontba jól illeszkedő építmény, mely parkolókat és bevásárlóközpontot is magában foglalna, 1,2 milliárd forintba kerül. Ezt 66%-ban magyar és 34%-ban külföldi részvényesek biztosítanák. Az induláshoz már is rendelkezésre áll a kanadai Export Banktól kapott 10 millió dolláros hitel. A Kecskeméti Városi Tanács 7 millió forinttal társként lép be az üzletbe.
Fantasztikus lehetőség a város életében, az idegenforgalom, a kereskedelem, a szolgáltatás oldaláról egyrészt, másrészt az épület megvalósulásával végre rendeződhetne és végső képét elnyerhetné a Kecskeméti Május 1 tér, amely a Kecskemét város belső egyik meghatározó eleme. A következő feladat az, hogy a részvénytársaság megalakuljon, és a szálloda megépítéséhez szükséges részvénytársasági tőke összeálljon.
A 100 000 képeslapot a képzőművészeti kiadó ingyen bocsátotta rendelkezésre. A budapesti tanítóképző főiskola hallgatói pedig vállalták, hogy árulni fogják. Egy-egy lap 10 forintba kerül, és az így összegyűlt 1 millió forintot a rákellenes alap számára ajánlják fel. Kezdeményezésük köz már 4 vidéki tanítóképző is csatlakozott. Ők szintén hajlandóak lennének, természetesen szigorúan a tanórákon kívül, hasonló módon hozzájárulni az ügyhöz.
Új típusú egészségvédelmi szolgálatot avattak ma Budapesten a 6. kerületi Lenin körút 70-es számú házban. Ez a kerület a gazdája, de az 5. és a 7. kerület lakosainak is rendelkezésére áll. Újszerűsége abban van, hogy az egészséges embereket várja, tehát nem a szakorvosi rendelők feladatait veszi át. Az oly sokszor emlegetett egészségmegőrzéshez adnak itt tanácsokat gyermekgyógyászok, pszichológusok és pedagógusok, drogszakértők, bőr- és nemi beteggyógyászok. A későbbiekben gyógyszerész, dietetikus nővér és gyógytornász is bekapcsolódik a belvárosi egészségvédelmi szolgálat munkájába.
Az Audi Quattro fogalom a rallisportban. Teljesítménye 450 lóerő. 3000-es motorja egészen pontosan 2989 köbcentiméteres. 5 hengeres, 20 szerepes. A kocsi remekül gyorsul. Mindössze 4 másodpercre van szüksége, hogy álló helyzetből elérje a 100 kilométeres sebességet. Maximális teljesítménye óránként 200 kilométeres sebesség. Maruzsi László autós kaszkadőrként kezdte. Nem hivatalos világcsúcsot is ugrott Ladával 9 autó felett. De a rallycross hozta meg számára az igazi elismertséget. Többszörös magyar bajnok. Ezzel az autóval, melynek érdekessége, hogy az eredeti alkatrészekből itt Magyarországon építette össze kollégáival, reménye lehet arra, hogy a rallycross Európa-bajnokságon is pontokat szerezhet. A hétvégén a csehszlovákiai Rimovban rendezendő versenyen indul majd először, a viadalt a Csehszlovák TV egyenes adásban közvetíti, így nézőink közül is sokan tanúi lehetnek majd a bemutatkozásnak.
A fényképeken nem látszik, hogy valaha villamos járt itt. Az időtájt, amikor a régi utcaköveket éppen aszfalt váltotta, és amikor a házak között az első szovjet autók, a gazok és az amók végig gördültek. Az ózsdi automobil kereke ma már ismét kockakövet érint. Egyéb iránt háttér a turistáknak. Nem fekete, az ablak sincs lefüggönyözve. A fényképek arra nem tudnak válaszolni, hogy vajon az Arvatnak a 30-as években gyermekei, a mára idősek, akik túlélték a burkolatcseréket, és kockakőtől újfent kockakőig jutottak. Mit sejthetnek a megmásult világ tünetei mögött? És mit az Arvad újabb gyermekei, akik külsőségeikben a modern kor kellékeivel szerelkeztek föl? Gitárral, farmerral, firkát trikóval, széljackivel. A nemzedékek váltják egymást, az Arvad örök. A fényképezőgép azt látja, hogy ide költöztek a festők. Itt valami az örökké valóságnak készül. Aztán az objektív sorbanállásba botlik. Ez nem a múlt, még csak nem is a jövő. A jelen zamatait, illatait egy fotó arika képes visszaadni. Az üdítőital buborékjait sem. Sztálin, Zsdanov, Jagoda ilyet itt nem ihatott. Tetten érhető minden esetre az apró örömök élvezete. Ráadásul a pillanatfölvételek ugyanúgy megmaradnak, miként az írás. Mellékesen ezt a nyomda friss könyvet, az Arbat gyermekeit optima betűtípusból szedték. Szedhették volna pessimából is. Istennek hála azonban, olyan nincs.
A Hungaroton már évek óta gyártat Japánban kompaktlemezeket. Ma azonban leadtuk az első megrendelést a Székesfehérváron létesült Gloria Kft.-hez olyan lemezekre, amelyek eddig a repertoárunkban nem szerepeltek.
Magyarán mától megkezdődik a hazai gyártású CD-lemezek forgalmazása. De hát miben is bízik a lemezgyár? Ma az országban videóláz van, a lézersugaras lemezjátszózás vélhetőleg csak ezután következik majd. Mekkora volt ma nekünk a kompakt diszk?
Külföldi tapasztalataink nagyon jók, exportunk legnagyobb része ma már kompakt lemez. Ami exportálható, ott a dolognak van üzleti oldala természetesen. Ami csak a belföldi piacnak készül, az inkább ilyen szondázás. Egyelőre nem reménykedünk olyan sorozatokba, amelyen nyereség képződhet.
És még csak annyit, a magyar CD minősége azonos lesz a külföldiekével, az ára pedig alacsonyabb azokénál.
Miféle opera is az, amelyben ennyire kell figyelni? Talán ez a fajta gondolkodásmód buktatta meg 150 évvel ezelőtt Wagner negyedik operáját. És talán ez a fajta gondolkodásmód emelte a zenedrámát az egyetemes világdráma rangjára. Az egykoron 500 franér megért és megkomponált opera volt már az átok és megváltás drámája, az örök hűség szimbóluma. Vajon az operaházban először rendező Ácsi János számára miről szól a bolygó?
Nagyon mai az a kérdés, hogy két ember hogy próbálja megtalálni egymást, és hogy nem tudja megtalálni egymást. Hát elnézést kérek, hogy ilyen egyszerűen fogalmazom, de valami ilyesmiről van szó.
Hogy a 100 évvel ezelőtti első magyar premier milyen körülmények között jött létre, nem tudjuk. A holnapi bemutatót megelőző felkészülésről azonban ezt hallottuk.
Nem jut idő arra, hogy a leglényegéről a színészekkel tudjak beszélni, hanem arról van szó, hogy fölmegy az ajtó, hogy az a világítás bejönne, és itt tovább, és itt tovább. És ez hihetetlenül fárasztó, miközben érzem a szeretetet, érzem azt, hogy ez akar lenni, és mégis valamiért ez a dolog az énekes színészi munka rovására megy már.
Azt, hogy ilyen varázsos színház lesz, azt még a mi csapongó fantáziánkkal is nehezen tudtuk elképzelni. Annak kellene, hogy az első pillanatban bent voltunk a tervezésbe, és az építés folyamatát is figyelemmel kísértük.
Nem csak a színház épülete új, azt hiszem, hanem a színház vezetése is valami szokatlan produkált, ugyanis ha jól számolom, önnel együtt és a vezetőrendező és főrendezővel együtt három dudás van ebben a csárdában.
Mindenképpen a művészi erőkoncentráció volt ezzel a vezetési modellel a célunk. Hogy kialakuljon Veszprémben egy olyan színházi együttes, amely méltó és alkalmas ennek a színháznak a szellemi birtokba vételére.
Az elmúlt néhány év nem törte meg a közönség lelkesedését?
A közönség velünk maradt, és ez volt az a legfontosabb hitet és erőt adó tényező, amely együtt tartotta a társulatot, sőt, ez alatt az idő alatt nagyon sok új, főleg fiatal színész szerződött Veszprémbe, és a közönség érdeklődése, még egyszer hangsúlyozom, és megtartó szeretete volt, ami itt tartott és ide vonzott művészeket.
Szigorították a hangsebesség feletti repülések szabályait. Megtiltották a repülőtér közvetlen körzetében a kismagasságú és műrepülési feladatok végrehajtását. A levél egyik passzusát idézem. Közvetlenül a repülőtér tengelyében a fel- és leszálló repülőgépek hanghatásainak lényeges csökkentésére nincs lehetőségünk. Eddig az idézet. Ez az a sáv, ahol a mérések szerint 115 decibel a zajszint. Csak emlékeztetőül. A zaj okozta fájdalom küszöböt 125 decibelben határozzák meg a szakemberek. További intézkedés az, hogy a debreceni repülőtéren ezentúl szünetel a kiképzés az ünnep és munkaszüneti napokon. Hétköznap csak reggel 6-kor kezdődhetnek, nyáron éjfélig, télen este 10-ig tarthatnak a repülések. Délután 1 és 2, illetve 1 és 3 óra között bizonyos naptári időszakokban nem szállhatnak fel és le a gépek Debrecenben. A kiképzésre vonatkozó rendszabályok nagy részét már november 3-án életbe léptették. Kárpáti Ferenc vezérezredes kifejezte abbeli szándékát is, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján a honvédelmi tárca kész a bevezetett rendszabályok tökéletesítésére is. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az a követelés viszont, hogy szüntessék meg a repülőteret, az illúziók világába tartozik, egy ilyen döntés ugyanis már a nagy politika függvénye.
Jonathan Mann, az Egészségügyi Világszervezet AIDS igazgatója, azért jött Magyarországra, hogy informáljon és megismerkedjék az itteni AIDS ellenes programmal. Elmondta, hogy november 1-i adatok szerint a világ 142 országában 124 ezer megbetegedést tartanak nyilván. 5-10 millióra tehető szerte a világban azoknak a száma, akiket már megfertőzött a vírus. A következő 5 évre körülbelül 1 millió megbetegedés várható. A legsúlyosabb a helyzet Afrikában, a Karib-tenger térségében, Brazíliában, Mexikóban, de Nyugat-Európában is. Kontinensünk 28 országából 13 ezer esetet jelentettek, Ázsiából pedig 22 országból összesen 2000-et. A tájékoztatón elmondták a legfrissebb magyar adatokat is. Eddig 10-en haltak meg. Jelenleg 17 hazai AIDS beteget kezelnek, 163 fertőzött szeméről tudnak, és van 11 fertőzött minta, amelyekről az anonimitás miatt nem tudják, hogy kié. Az AIDS ellenes világprogram igazgatója elmondta, hogy a jelentős kutatás ellenére még legalább 5-10 évig nem áll majd rendelkezésre megfelelő oltóanyag.
A tanács készségesen és rendkívül segítőkészen áll.
Ön nem ért egyet a hölgyet?
Nem.
Mert?
Legyen szíves keresni itt egyetlen embert ebbe a pillanatba, aki bármiben nyilatkozni tud, aki felelős valamiért. Aztán tessék megmutatni nekem itt a rakodó kocsikat, amiket kedreggelre ígértek.
Hogy segítenek költözködni?
Igen, nem segítenek, ez egy életveszélyes ház. Ezt egy délelőtt ki kellett volna költöztetni.
Mert én úgy hallottam, hogy például a Pandula néni már 12 lakás között is válogathatott.
Ja, neki a szerencsés helyzete van.
Arról beszélje az, hogy mi van veletek, mi hogy nem tudtok elköltözni.
Nem tudunk elköltözni, hát kosarat nem hoztak, egy zsákot nem hoztak.
Most mire lenne szükség? Most?
Hogy amit megígértek hétfőn segítséget, az illetékesek, az állami biztosító, a tanács és a többiek, a rádióba, a tévébe, az újságokba, annak legalább a felét teljesítsék.
A költözések folynak, a kiutaló a kezükben van.
Kapott lakást?
Igen, kaptam.
Most már ott lakik?
Igen.
Mi a problémája?
Mert nem bírok, mert most ragasszák le még a padlószőnyegeket.
De hát azért azt ön is beláthat, hogy nem olyan egyszerű egyik pillanatról a másikra egy tökéletesen megfelelő lakást leakasztani ennyi embernek.
De én értem, hogy mit tetszik mondani. De hát akkor miért nem biztosítanak normális lakást?
Végül is ön úgy gondolja, hogy a tanács mindent megtett, amit meg lehet tenni?
Én úgy érzem, hogy végtelen türelemmel és megértéssel voltunk. Én azt hiszem, hogy mindent megtettünk.
A biztosító idejött, azt mondja?
Igen, majd tessék megnézni, ilyen vastagon rom, az alól másztam ki, és akkor azt mondja, hogy legyek ottan, és guberáljam ki ilyen darabokat. És mutassa meg, hogy nekem mi tört össze.
Akkor lesz kár, ugye, hogyha nincs meg a párja, és így tovább.
Hát szó sincs arról, hogy olyat kívánnánk, hogy a törmeléket rostálja át az ügyfelünk. Ilyen igényük nincs.
Tulajdonképpen minden olyan igényt, ami felénk eddig már be lett nyújtva, kielégítettünk.
120 körül van a bejelentett károknak a száma. És ott tartunk, hogy 95-öt sikerült eddig felmérnünk.
Hogy 862 ezer forintot adtunk a mai napig, talán egy órával ezelőtti adat ez.
És még 3 adalék. A szomszédos házban még mindig nincs fűtés. Fáznak. A környező házak és az óvoda üvegezése bizony lassan halad. A házban maradó emberek aggódnak. Senki sem mondta meg nekik, biztonságos-e a lakásuk. És végül a főspet költözte. Olyan tempóban, ahogyan bírja.
Békés megyében 15 éve nem volt példa arra, hogy valamennyi alapszervezeti pártitkár és valamennyi párbizottsági tag együttes aktíva ülésen vegyen részt. Most azért jöttek össze, mint egy 2000-en az új Békés Csabai sportcsarnokban, hogy meghallgassák Andics Jenőnek, a párt központi bizottsága osztályvezetőjének belpolitikai helyzetelemzését, és segítséget kapjanak az alapszervezeti politikai munkához. Az elmúlt időszakban ugyanis nőtt a bizonytalanság, elmaradt a felülről való irányítás, és az alapszervezetek nehezen tudnak élni az önállósággal. Sorsfordító időket élünk, utalt vissza az előadó a KB ülés egyik kulcsmondatára. Nem szoktunk hozzá, hogy konfliktusok közepette bírálatoknak kitéve kell politizálni, cselekedni, folytatta. Márpedig a demokratizálódási folyamathoz, egy reális, szilárdabb jövőkép kialakításához szükség van a társadalmi politikai mozgalmakra. Ezért az alternatív szervezeteket nem üldözni kell, hanem vitatkozva együttműködési lehetőséget keresni velük, és mindezt nem a központi irányítástól várva, hanem helyben megoldva. Mint ahogyan a párt megújulási folyamatának szinterei is a helyi közösségek. Továbbá a vezetőknek mindinkább ki kell lépniük az arc nélküliségből, a személytelenségből, vállalva véleményüket, a kimondott szavak súlyát, felelősségét a nyilvánosság előtt.
Száz és száz kérdés jellemezte az ülést. Adóságállományról számszerűen beszélni ma már nem időszerű. Az azonban tény, mondta a jövő évi tervekről fogalmazva Hós János, az országos tervhivatal elnöke, hogy várható gondjaink e körül csoportosulnak, hiszen az ország pénzügyi terhe elérte a kritikus határt, amikor még kezelni tudjuk. Jövőre, bár ezt kimondani is nehéz, Magyarországon már 700 ezer ember él majd a létminimum alatt. Őtőlük mit vehetünk el? Hangzott el a kérdés, és mindjárt rá a másik. Egy réteg pedig mitől gazdagodik erőteljesen? És megint egy kérdés. E törékeny gazdaságban jövőre a terhekből ki mennyit vállaljon? Ezen volt a legélesebb a vita. Abban azonban megegyeztek a képviselők, hogy a jövő év ugyanúgy további pénzt vonal az egészségügytől vagy a tudományoktól, az oktatástól és az útépítési programtól, épp úgy, mint a hírközléstől. Egy-két képviselői reakció, illetve vélemény. A kormány mutassa be azt az intézkedési tervét az országgyűlésnek, amellyel az államháztartás kiadásait akarják csökkenteni. A nyereségadó maradjon 50%-os, és ne legyen 55, mert így könnyen a gyereket is kiöntjük a fürdővízzel. A rossz vállalatok pénzelését nagyon későn szüntettük meg. Milliárdokat fizettünk semmiért, és ugyanakkor, ám ezt már más hozta a képviselők tudomására, a kormány 12 évig mégpedig rendelettel tartotta titokban az ország pénzügyi helyzetét, hivatalból legfeljebb 1-200 ember ismerhette a pontos adatokat. Ez nem kis meglepetést keltett. Ugyanakkor a Nemzeti Bank volt elnökhelyettese szerint 89-től 3 évig minden eddiginél alacsonyabb lesz az ország törlesztő terhe. Ha ennyi idő alatt nem tudunk egy-két nagy levegőt szívni, akkor a felelősöket, mint mondta, csak is magunk között kell keresni.
Tudom, hogyha azt mondjuk, hogy színház szeretet, akkor annak a szónak a másik értelme az, hogy Medgyánszky Ági. Ha azt mondjuk, hogy hivatástudat, az annyit jelent, hogy Medgyánszky Ági. Még azt is megkockáztatom, ezt a csúnya szót, hogy profizmus.
Én az operában nőttem fel. Én balettnövendék voltam, akkor úgy hívták, hogy balettpatkány. Aztán Feleki Kamillánál tanultam én modern táncot, mert Nádasi növendék voltam az operában, és akkor Kamilka, meg a Jávor Pál engem kivitte az Erzsébetvárosi Színházba, és ott játszottam el az első naiva szubret szerepemet.
Általában az igazán futtatott sztárokkal csinálnak interjút. Mindig azok körül sörög mindenki. És önről keveset lehetett hallani.
Ez igaz. Na most, aki nem futott be olyan fajta karriert, hogy ilyen kitüntetés, olyan kitüntetés, azokra nem szoktak hivatkozni, hogy mi vagyunk a nagy idők tanúi. Hát én így lekonferálásként az életem alkonyán kaptam ezt meg. Hát kvázi egy ilyen életmű meggyűrűzése.
Az M5-ös autópálya építése megállt Kecskemét előtt, tovább folytatása az ezredfordulóig nem valószínű. Az adhok bizottság a kialakult kényszerhelyzetben azt javasolta, hogy különféle ideiglenes megoldásokkal legalább osszák szét, tereljék külön útra a Szeged, Békés Csaba, Cegléd és Dunaföldvár felé igyekvő járműveket. Az ehhez szükséges útfelújításokhoz, építkezésekhez a közlekedési minisztérium és a megyei tanács is jelentős összegekkel hozzájárulna, képviselői részt vettek az ülésen. Élénk vita után végül is a tanácsülés az adhok bizottság javaslatát fogadta el, hangsúlyozva, hogy döntését az anyagi gondok motiválták. A végső megoldást csak az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakaszának megépítése jelentheti.
Ma reggel, vagy 30 percig köd borította a magyar-francia csúcs találkozó esélyeit. Nem Budapest és Párizs viszonya változott, csak az történt, amitől minden protokollfőnök retteg. A köd miatt a repülőtér csak késve fogadta a magyar kormányfő különgépét.
A díszes üdvözlés persze nem maradt el. Pontosan 39 perccel a tervezett idő után Grósz Károly megkezdte hivatalos látogatását a francia köztársaságban. A magyar politikust nem csak a díszszázad, de igen komoly érdeklődés is várta. A több évtizedes jó francia-magyar kapcsolat éppen az elmúlt 3 évben valamelyest megfakult. Nem fejlődött sem a politikai viszony, sem a gazdasági együttműködés. A mostani meghívás, amely egyaránt szól a pártfőtitkárnak és a miniszterelnöknek, azt mutatja, hogy Párizs is érdekelt az előrelépésben. A francia választók az idén úgy döntöttek, hogy az Élysée-palota ne váltson lakót, azaz ismét François Mitterrand legyen az elnök. Ő fogadta ma, szinte az érkezés után azonnal Grósz Károlyt. A 72 éves szocialista politikus újraválasztása után új lapot akar nyitni Franciaország és Kelet-Európa viszonyában. Ebben Magyarország különleges szerephez juthat. Az első megbeszélésen is kiderült, a magyar változások, a társadalmi és gazdasági reform politikája érdeklődést és rokonszenvet váltott ki Párizsban. A vendég és a vendéglátó egyetértettek abban, hogy a jövő Európájában sem Kelet, sem Nyugat nem lehet érdekelt a másik oldal kudarcaiban. Párizs a jövő Európájában önmagának igencsak jelentős szerepet szán, ezért pedig itt is sokat kell tenni. A világ fővárosa, ahogyan oly sokan és oly sokszor nevezték, éles versenyre kényszerül. Korszerű, hatékony és éppen ezért befolyásos gazdaságra van szüksége, ha nem akarja, hogy Bonn, London vagy Róma lekörözze. A szerkezetváltás itt sem ismeretlen fogalom, mint ahogy jól ismerik a belőle adódó gondokat is. Franciaország sincs abban a helyzetben, hogy lemondjon a kis és közepes méretű piacokról, ami viszont, ha élni tud vele, jó lehetőségeket adhat a magyar gazdaságnak is. Erről is szó volt Michel Rocard kormányfő és Grósz Károly kora esti tárgyalásain. A két ország közötti kereskedelem értéke nagyjából évi 400 millió dollár, de ez nagyon kevés. Magyarország részaránya a francia forgalomnak még a 2000-ét sem éri el. Az új társasági törvény felkeltheti a francia tőke érdeklődését, de a pénzét csak akkor fogja nálunk befektetni, ha ott biztonságot, készséges és hatékony partnereket talál.
Adásunkkal egy időben a magyar miniszterelnök Roland Dumas-val a francia külügyminiszterrel tárgyal. Elek János jelentkezett Párizsból.
Én személy szerint megkülönböztetett figyelemmel kísérem a Magyarországon zajló eseményeket. Úgy ítéljük meg, hogy mindaz, ami ma Magyarországon történik, nagyon érdekes és rendkívül fontos. Fontos, mert Magyarország elsőként hajtott végre intézményi, politikai, gazdasági és kulturális reformokat. És ezek a reformok szerintem mérehatóak. Például rendkívül érdekesnek tartjuk a politikai pártokkal és szervezetekkel kapcsolatos vitákat, és azt, hogy módosították a társasági törvényt. Ez utóbbi rendkívül nagy érdeklődésre tart számot nálunk. Mi nagyon szeretnénk, ha ezek a kísérletek folytatódnának. Egyúttal szeretnénk, ha az együttműködés minden téren bővülne, és ezzel válaszolnánk a Magyarországról hozzánk érkező kérésekre, mondta Roland Dumas, francia külügyminiszter.
Délelőtt a szokásos időben kezdődött, és a késő estében nyúlt a mai minisztertanácsi ülés, lám már a takarítási idő is elérkezett. 11 néhány pontból állt a mai program, a minisztertanácsi ülését ma Megyesi Péter vezette.
A sajtótájékoztatón, amely a minisztertanácsi ülésével egy időben volt, részt vett Halmos Csaba, az Állami Bér és Munkaügyi Hivatal államtitkára is. A témák: a munkatörvénykönyv módosítási javaslatai, a társadalombiztosítás, ezen belül pedig az elképzelés, hogy az ellátás minimális szintje állampolgári jog legyen, a plusz szolgáltatásokat viszont biztosítással váltsuk meg. A SZOT és a kormány között több témában, úgy mint a kollektív szerződés, a sztrájkjog nem közeledett az elmúlt hetekben az álláspont.
A vitában még számos kérdés felvetődött, ezek közül kiemelésre kívánkozik a szakszervezeteknek azon javaslata, hogy a kormány ne a munkatörvénykönyvében szabályozza a munkabeszüntetési jog kérdéseit. Erre a szakszervezetek önálló sztrájk törvényt javasolnak, ennek megfelelően Nagy Sándor a SZOT főtitkára olyan javaslattal ért, hogy a kormány decemberben a munkatörvénykönyv módosítása kapcsán ne terjessze be a munkabeszüntetési jogra vonatkozó szabályozást. Érvként felhozta, hogy valójában a SZOT testületei érdemben nem tudták megtárgyalni a munkabeszüntetés joggal kapcsolatos kérdéseket. Ennek megfelelően a testületi végleges állásfoglalás sem alakult ki.
Javaslat hangzott el a pénzügyminisztertől a jövő évi adósávokról. Lényege, az adómentes sáv alsó határát és a nyugdíjasok adómentes sávját emeljék fel. A nominál jövedelmek emelkedése ne hozza az egyén adójának emelkedését. Egyébként ez a lépés megfelel az ígért szokásos éves adósáv karbantartásnak. Miközben a kormányülés szünetelt, a kormánytagok a büfében voltak, Halmos Csaba még egy kérdésre válaszolt. Andrássy Ottó a Veszprémi Naplótól arra volt kíváncsi, meddig marad még meg a közmondásos és nevetséges 31 forintos napidíj. Az államtitkár szerint három elképzelés van.
1. Megszüntetjük a napidíjat. 2. Megemeljük a napidíjat. 3. Vállalati hatáskörbe utaljuk. Valójában a három megoldási javaslat legalább olyan komikus, mint amilyen komikusnak tekinthető maga a 31 forintos összeg. Mindenképpen szeretném nagyon rövid időn belül, és a rövid időn belül alatt nem egy-két hetet kell érteni, megnyugtatóan ezt a kérdést lerendezni, ezért továbbra is intenzív munkát folytatunk.
Szegő Ágnes az MT-től arra volt kíváncsi. A Zsicsi Vársevi mai számában megjelent egy interjú a kormány szóvivőnkkel, amiben azt mondta, gazdasági csúcsminisztérium létrehozását tervezik, amelyben egyesítik majd a pénzügyminisztériumot, a tervhivatalt, a bér- és munkaügyi hivatalt, az anyag- és árhivatalt, és ezzel egy időben megszűnik a miniszterelnök helyettesi funkció. Mi igaz ebből?
Több tendenciát vázoltam föl. Ezek az információk jelenleg bizonyos elképzeléseket tükröznek, de konkrét döntés ezekben a kérdésekben ma még nem született.